16 óra. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ogölné Cepek Máriával, a Váci Madách Imre Gimnázium Pécsi Blanka Díjas magyar tanárával Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Ogölné Cepek Máriát, a Váci Madách Imre Gimnázium magyar tanárát és a Beszélni Nehéz kör vezetőjét.
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit.
Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről, munkásságáról, hivatásáról és a kedvenc bibliai idézetéről, valamint az ehhez kapcsolódó személyes élményről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy ez a bibliai idézet, ez micsoda?
A Bibliából, az Új Szövetségből, Máté evangéliumából emeltem ki egy bő egymondatos idézetet. Úgy éreztem, hogy ez a jelenlegi élethelyzetemhez talán a leginkább illő idézet. A bibliai idézet így szól. Mert gyümölcséről ismerik meg a fát, a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Miért ezt az idézetet választotta?
Beszédművelőként, anyanyelvápolóként nagyon fontosnak érzem a megszólalást, a beszédet. Elsősorban a hangzó beszédet, az élő szóban elhangzó beszédet, és a Bibliából, ez a Máté evangéliumából való idézet szerintem pont ennek a felelősségét emeli ki, nevezetesen a megszólalás felelősségét. Én úgy gondolom, nem is igazán vagyunk tisztában annak a súlyával, hogy a mi beszédünk a kívülállók számára kulcs a személyiségünk megismeréséhez. Mint ahogy a fát is a gyümölcséről ismerik meg, az embert is nagyon sokszor a beszédéről ítélik, igaznak vagy hamisnak. Én 30 éve dolgozom magyar tanárként, és amikor ezt a hivatást választottam, több minden motivált ebben. Többek között úgy éreztem, hogy nagyon szívesen végezném el, hoznám közelebb a tanítványokhoz a nyelvbe kódolt emberi kultúrának az értékeit, kincseit, és azt a csodát, azt a megilletődött örömöt, amit nekem az irodalom jelent, azt nagyon szívesen hoznám közelebb a diákokhoz is. Emellett a tanár alkalmas arra, lehetőséget kap arra is, hogy olyan keresztény értékeket is közvetítsen a diákok, a fiatalok felé, amelyek nekem sokat jelentenek, és amelyekből talán kettőt emelnék ki. Az egyik ilyen alapérték, hogy minden ember értékes, minden gyermek jó valamiben, mert hogy Isten is saját képmására teremtette az embert, úgyhogy ez az isteni tűz, ez az isteni szikra ott van mindenkiben. A másik ilyen alapérték, ez az új parancsot adok nektek, úgy szeressétek egymást, mint hogy én szeretlek titeket, és a szeretet megvalósítható talán a magyar tanári munkában is. Anyanyelvápolóként én személyes közelségbe 15 éve kerültem ezzel a mozgalommal. Létezik Magyarországon egy olyan beszélni nehéz köröket egyesítő civil szerveződés mozgalom, amely jelenleg a Katolikus Rádióban a Szóról Szóval adást mondhatja magáénak, és 1975-től Beszélni Nehéz címen működik ez az adás, és ezt az egész civil mozgalmat a hangzó beszéd kiművelésére valamikor a 60-as években Pécsi Blanka alapította. És anyanyelvápolóként beszédművelőkört is működtetek az iskolámban másfél évtizede, és ebben a beszédművelőkörben én nagyon hangsúlyosnak érzem, hogy a fiatalokat a szókincs tágítására, gyarapítására biztassam, és a hangzó beszédnek a szabályrendszerével foglalkozzunk. Emellett lehetőséget teremtünk, hogy a nyelvben lévő játékosságot és kreativitást is kibontsuk, továbbá, hogy az elfogadás képességét is erősítsük, ugyanis nagyon sokféleképpen lehet megszólalni. Az elfogadás határai elég tágak, a nyelvjárás, a diák nyelv és a diák szleng mindenképpen beletartozhat ebbe, de a határ valahol az igénytelenség és a trágárság előtt meghúzandó. Nagyon érdekes, hogy már a Bibliában is foglalkoznak azzal a kérdéssel, amit mi itt verbális környezetszennyezésként szoktunk apostrofálni. Úgy fogalmaz a Biblia, hogy nem az a ártó, nem az a veszélyes, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájból kijön. A beszédművelés viszont nem csak nyelvi kérdés megítélésem, meglátásom szerint, ugyanis a tanári kompetencián ez jóval túlmutat. Szépen és jól beszélni, ugyanis azt feltételezi, hogy az ember mindig az igazat, a jót keresi, és aki ezt teszi, az már jellem kérdés is. Kazinczy, a nyelvművelés apostola, ezt epigrammatikus rövidséggel úgy fogalmazza, hogy jót siol, ebben áll a nagy titok. Én úgy kezdtem, ugye, hogy nagyon nagy felelősség a megszólalás. Pécsi Blanka úgy fogalmaz, hogy beszélni nehéz, és talán én úgy fogalmaznék, úgy zárnék, hogy beszélni viszont egy csodálatos, embernek adatott szép küldetés is.
Ki tud emelni a közelmúltból egy olyan eseményt, amikor ez az idézet, illetve az, hogy hogyan kell beszélni, erre valakit figyelmeztetett, vagy valami ezzel kapcsolatos esemény történt az életében?
Mivel osztályfőnök is vagyok, magyar és történelem tanár is, testközelből, vagy mondhatnám fülközelből is hallom a gyerekek verbális megnyilvánulásait, szerintem a pozitív példák megerősítésével, esetleg a mintaadással mindenképpen érdemes bánni, érdemes ebben gondolkodni. De amikor szakkörön vagyunk, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy egy kis helyreigazítással, vagy a pozitív jó minták megerősítésével nevel az ember. Nagyon gyakran versenyekre is készítünk fel 10 éves gimnazista diákokat. Legutóbb például az iskolánkban egy szónokverseny volt, és a szónoki megnyilvánulás azért talán a legnehezebb a középiskolások számára, hiszen egy élvezhető szabad előadást, egy kötött témában kell megvalósítaniuk, és olyankor minden, ami a beszédművelés során elhangzó ismeret tudnivaló, az itt kamatoztatható. Az igényes, logikus felépítés, a szép előadásmód, a választékos megfogalmazás, a nyelvhelyesség szabályossága. Tehát ezek például legutóbb olyan több hetes projektek, feladatok voltak, amikor ennek a fontosságát éreztük.
Köszönöm. Honnan indult? Milyen volt a gyerekkora?
Nagyon régen kezdődött mindez. Az én gyerekkorom nagyon szép volt, a 60-as években kezdtem iskolába járni, és az általános iskolai és a középiskolai éveim 70-es évekre estek. Nagyon sok szépre emlékszem. Kezdeném talán azzal, hogy a családom, nagyon egyszerű földműves nagyszüleim voltak, de tudom, hogy náluk sokat tartózkodván a nagypapám már rengeteg történetet mesélt. És a nyelv szeretetét és a mesék, a történetek szóbeli áthagyományozását tőle már megkaptam. Esténként például az eszkimókról mesélt, Sziszi-ről mesélt, egyéb más történelmi eseményekről. Mivel nagyon egyszerűek voltak, de emlékszem, hogy például a Tolnai világtörténelem kötetei ott sorakoztak az ő polcán. A szüleimtől is ugyanezt a szeretetet és a történelem iránti igényt kaptam, édesapám különösen szerette ezt. A tanáraimtól pedig mind a mai napig őrzök olyan pedagógiai mintákat, olyan emberi mintákat, amikből táplálkozni tudok. Volt, akinek a szakmai igényessége, volt, akinek az emberi kvalitásai, módszertani kultúrája volt, amit mind a mai napig hasznosítani tudok. De ugyanezeket a pozitív élményeket aztán az egyetemi 5 év alatt is gyűjtögettem. A 80-as években én az ELTE-re jártam magyar történelem szakra, és nagyon-nagyon sorsfordító, izgalmas évtized volt ez. Csodálatos élményekkel, csodálatos ifjonti tapasztalatokkal gazdagodtam. Aztán az ember nagyon sokat tanul a gyerekeiről is, 2 20 éves nagylányom van, és tőlük frissességet, megújulást, innovációt, az új iránti nyitottságot, tehát ilyen értékeket. És nem hagynám ki semmiképpen a diákokat, mint ahogy említettem, 30 éve vagyok a pályán, ebben rengeteg élmény belefért, és a diákok és a tanítás munkája mindig frissen tartja az embert, itt nem lehet ebbe belefásulni, beleszürkülni, mindig tanul az ember tőlük is valami újat, valami izgalmasat.
Az interjú elején itt már elmondtam, hogy magyar tanár vagyok, de az az érdekes, hogy akkor itt 2 magyar és történelem szakos tanár úr egymással szemben, ugyanis nekem is az a végzettségem, hogyan került Vácra?
Én váci vagyok. Vácot születtem, Vácot jártam általános iskolába és középiskolába, és érdekességként elmondom, hogy az az iskola akkor Sztáron Sándor nevét viselte, de amikor megszereztem a diplomát, akkor volt intézményemben sikerült állást is találnom, úgyhogy 5 év kihagyással én visszakerültem a középiskolámba, de ez a középiskola időközben a rendszerváltozás időszakában Madách Imre nevét vette fel, úgyhogy én az alma máterembe kerültem vissza.
És voltak olyan tanárok, akik korábban tanították, és aztán a kollégái lettek?
Igen, igen, ez nagyon érdekes időszak volt egyébként, nagyon megható megilletődött, és nehezen rázódik bele az ember abba, hogy a régi tanárait kollégaként tekintse. Ma már közülük azért elég kevés van az iskolában, időközben ők nyugdíjba mentek. De nagyon nagy szeretettel fogadtak, és nagyon segítettek, nagyon sokat tanultam tőlük.
A beszédművelés hogyan jelentkezett az életében? Tehát már az egyetem alatt érdeklődött ez iránt, gondolom. De hogy amikor visszakerült a középiskolába, akkor egyből indította ezt a szakkört?
Vagy? Nem. Valamilyen szinten nyilván a magyar tanulásához és tanításához hozzátartozik a nyelvtan, a beszédművelés, a nyelvművelés, de azért ezzel tudatosan és szakköri keretben foglalkozni nem a pályám elején kezdődött. Az utolsó 15 évben vált ez számomra inkább célirányossá, tudatossá, és hogy hogyan kerültem kapcsolatba ezzel a civil szerveződéssel, ezt megint a gyerekeimnek köszönhetem. Ők ugyanis általános iskolába egy olyan intézménybe jártak, ahol már működött, sőt működtek ilyen beszédművelőkörök, és az őket tanító tanár kollega hívta fel a figyelmem erre. Egyre többet és többet találkoztam velük, részt vettem rendezményeiken, nyári táboraikon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, és így aztán mondhatnám, itt ragadtam nagyon nagy örömömre.
Volt Pécsi Blanka, és mit lehet tudni erről a díjról? Mert a hallgatóknak elárulom, hogy Pécsi Blanka díjat kapott 2 hete, vagy pár hete?
Igen, igen. Április közepén történt.
Április közepén kapott Pécsi Blanka díjat, hogy mit lehet tudni erről a személyről és erről a díjról?
Pécsi Blanka színésznő, előadó művésznő és nyelvművelő volt, nagyon szép hosszú kort élt meg, és 1960-ban olyan áldozatos felajánlást tett, hogy személyes vagyonát egy olyan alapítványba fekteti, amely alapítványnak a célja a hangzó beszédnek, a szép, tiszta magyar beszédnek az ápolása, elsősorban olyanok körében, akik a nyelvükből élnek, például színészek, a média emberei, illetve magyar tanárok. 1960-as évektől rendezik meg azt a egész országra kiterjedő versenysorozatot, amelynek neve Kazinci verseny, és ez a Szép magyar beszédnek a versenye.
Igen.
75-től pedig Pécsi Blanka akkor a Kossuth Rádióban útjára indította a Beszélni nehéz mozgalmat, és az ő szakmai társa ebben Deme László professzor volt. Pécsi Blanka egészen 1988-ban bekövetkezett haláláig koordinátora, lelke volt ennek a mozgalomnak, és azóta is működik ez a hálózat, amelynek a 90-es évektől van Pécsi Blanka díja. Két díjat szoktak átadni, a Pécsi Blanka díjat elsősorban azok a tanárok kapják, akik beszédművelő mozgalmukban kitartóak, állhatatosak, és mondjuk elég tartósan csinálják ezt a fiatalok körében.
15 év elég tartós.
Igen, természetesen voltak ebben is felívelések, sikeresebb, aktívabb periódusok, voltak egy kicsit csendesebb időszakok, de nagyon nagy kedvel, nagy lelkesedéssel, és hála Istennek mindez idő alatt a gyerekek részéről is mindig volt támogatás, lelkes kis csapat verődött össze.
Ki tud emelni egy kedves élményt, ami ehhez kapcsolódik?
A szakköri munkák mindig nagyon jó hangulatúak, fiatalosak, viccesek, kreatívak, mindig nagyon jól érezzük magunkat, tehát ez nem igazából nyelvtan óra, hanem csapatépítés, személyiségfejlesztés, nyelvi illemtantól kezdve mindent csinálunk. Igyekszünk szabad programokat is szervezni, ezekhez mindig nagyon kedves, kellemes élmények fűződnek. A gyerekek nagyon szeretnek olyan szombaton megvalósuló rendezvényekre is járni, amikor az ország minden pontjáról, sőt még a határon túlról is jönnek hasonló érdeklődésű, a beszédművelő mozgalomban tevékenykedő ismerősök, úgyhogy egy egész országos hálózatot működtetnek ezek a gyerekek, és nagyon-nagyon szívesen várják a nyaranta megrendezésre kerülő, ma már nem is egyhetes, hanem 10 naposra kibővült nyári anyanyelvi tábort. Ez az utolsó években Széphalomban rendeztetik meg, augusztus hónapban Sátoraljaújhely mellett, a Magyar Nyelv Múzeuma mellett van a szállás, és nagyon gazdag szép programokról hoznak mindig hírt, mesélnek, fényképeket, élményeket osztanak meg.
És itt is van verseny, tehát mondjuk rendeznek ki versenyeket, vagy olyan programok, amik, tehát hogy milyen programok lehetnek egy ilyen
mozgalomban? Tábor,
nem is a mozgalomban, hanem a táborban.
A táborban, hát versenyek inkább csak játékos formában vannak versenyek, tehát akadályverseny különböző feladatokkal tűzdelve, ilyen interaktív foglalkozásokat is tartanak, kirándulásokat, akár Göncről, Vizsolyról, Sárospatakról, tehát a környékbeli településekről van szó. Versenyek, megmérettetések inkább a mozgalom éves programjában szerepelnek. Nekünk gimnazistáknak van egy Pécsi Blanka Deme László emlékverseny, amikor helyesírásban, szavaló versenyben, nyelvi jelölés versenyben, nyelvi játékok csapatversenyben mérhetik össze a kör tagjai a képességüket, tehetségüket. A nyári tábor az részben ismeretszerzésről, csapatépítésről, közösségépítésről szól, és hát mellette inkább csak játékos vetélkedésekről.
A hittel és a szentírással mikor találkozott először?
Én katolikus családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim és római katolikus hitűek, én is őszintén és mélyen ezt átéreztem. Voltam első áldozó, voltam bérmálkozó, és a gyermekeimet is ebben a hitben neveltem, tehát ők is a vasárnapi misékre is nagyon szívesen eljönnek velem, amelyet én rendszeresen látogatok. De természetesen itt is volt olyan időszak, amikor talán egy picit háttérbe szorult a hit, de hogy az ember egyre bölcsebb, egyre több jót és rosszat tapasztal, egyre több élmény anyag birtokába kerül, valóban úgy érzem, hogy egyre nagyobb szükségem is van, egyre nagyobb vágyam is van a bibliai tanításokra, mert hogy ott olyan támaszt, olyan eligazítást, olyan mércét találok, ami akár a mindennapi élet örömeinek, bánatainak elviselésében is nagyon sokat segít. Tehát mondhatnám, hogy picit talán kilengésekkel, de a hit az életem elmúlt 52 esztendejét jellemezte.
A gyerekei mivel foglalkoznak?
Két lányom van, 20 éves már mind a kettő, 28 és 26 évesek. A nagyobbik lányom jogot végzett, ő itt Pesten az ELTE-n tanult, a kisebbik pedig a Corvinuson végzett, ő pedig logisztikai menedzserként dolgozik. A nagyobbik érdekes mód a jogászság mellett most egy másik hobbival kezdett el, úgy tűnik komolyan foglalkozni, és ez a borászkodás, a bormarketing, úgyhogy jelenleg is külföldön éppen tapasztalatokat és ismereteket szerez ezzel kapcsolatosan. A kisebbik viszont a gazdasági szférában dolgozik, és nagyon szívesen csinálja. Nagyon örülök viszont annak, hogy a humán beállítottság, az irodalom, a könyvek iránti szeretet és a nyelv szeretete azért mind a két nagy lányomnál tetten érhető. Ezt sikerült átadni.
És milyen formában?
Olvasni például mind a mai napig nagyon-nagyon szeretnek. Nem múlik el úgy nap, hogy ne olvasnának. Nagyon sokszor ők ajánlanak nekem könyvet, vagy fordítva. Magyarból például a nagyobbik lányom annak idején, amikor ő középiskolás volt, mindenféle vetélkedőn, irodalom, OKTV, Arany János olvasási verseny is szívesen elindult. Mind a ketten foglalkoztak beszédműveléssel, tehát ők is jártak ilyen szakkörökbe iskolás éveik alatt.
Van valami cél, amit a közeljövőben vagy távoli jövőben meg szeretne valósítani? Akár a nyelvműveléssel, nyelvápolással, akár egyéb mással kapcsolatban?
Ezt a munkát szeretném még lelkesen tovább csinálni, ehhez azért nagyon sok erő kell. Szeretném, hogyha mindig találnék olyan gyerekeket, olyan tanítványokat, akik ebben partnerek, akik ugyanúgy átérzik, komolyan veszik ezt a szép küldetést. Szeretném még a gyermekeim jövőjét nagyon jónak, nagyon biztosnak látni. Szeretnék sok unokát, tehát szeretnék még egy boldog szakmai és egy boldog, sikeres magánéletet. Ennyi. És mindehhez természetesen sok-sok áldást az égiektől.
A hitét és az Isten iránti szeretetét a munkájában milyen formában tudja átadni?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis én egy állami iskolában tanítok. Nem lehet megúszni, hogy az ember értékrendje, személyisége teljes egészében ne kerüljön terítékre a tanítás során. Direkt módon viszont ezt annyira nem tartom helyesnek, nem szoktam bevinni, de amikor értékekről van szó, vagy kiállásról van szó, akkor nem igazán rejtem véka alá a meggyőződésem és az értékrendem.
És a gyerekek elfogadják?
Szerintem abszolút. Igen, tehát éppen mert, hogy nem direkt, hanem inkább a viselkedésben, az alapállásban nyilvánul ez meg. Szerintem igen. Tehát benne van azért a megértés, az elfogadás. Tehát ahogy én látom, nem feltétlenül kell a világot így látni, de hogy én hogyan látom, és ha erre rákérdeznek, akkor az nem titok.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Nagyon szívesen, és én köszönöm a meghívást.
Ogölné Czepek Máriával, a Váci Madách Imre Gimnázium Pécsi Blanka Díjas magyar tanárával Gerstenmaier György beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.